Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem tudja támogatni az Európai Bizottság elnökasszonya mandátumának meghosszabbítását, mert a jogállamiság eszközét, ami egy fontos európai érték, pártalapon és politikai alapon használta és használja Magyarországgal szemben. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben. Orbán Viktor a kétnapos EU csúcsra érkezve az Európai Bizottság következő elnökének kiválasztásával kapcsolatban közölte. Amikor Lengyelországban kormányváltás volt, amit a jogállamiság eszközeivel Brüsszelből mindig is támogattak, és számos, minimum kétséges változást megcsináltak, akkor az Európai Bizottság egy szót sem szólt. Amikor egy levélben megkérdeztem, hogy amit az új lengyel kormány megtett Lengyelországban, az szabad-e nekünk, magyaroknak is megtennünk, még válaszra sem méltattak. Tehát a mi felfogásunk szerint egy ilyen bizottság elnöke nem maradhat a helyén, fogalmazott. A most kezdődött Európai Uniós csúcs találkozón az EU tagállamok vezetőinek lehetőségük lesz további biztonsági megállapodásokat aláírni Ukrajnával, és ezáltal azt az üzenetet küldik az ország népének, hogy az EU addig fogja támogatni Ukrajnát, ameddig csak szükséges. Jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, a brüsszeli tanácskozásra érkeztekor. Az uniós tagállamok vezetőit tömörítő testület elnöke Volodymyr Zelenszkij ukrán államfővel közösen adott sajtónyilatkozatot. Charles Michel üdvözölte a csatlakozási tárgyalások minapi megkezdését Ukrajnával. Ez az ukrán nép politikai akaratát tükrözi, és Ukrajna elkötelezettségét a csatlakozáshoz szükséges reformok végrehajtására, jelentette ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy Kijevnek több katonai és pénzügyi támogatásra van szüksége az ellene Oroszország által indított háborúban. Mint mondta, fontos döntést hozott az EU azáltal, hogy a zárolt orosz vagyonból származó jövedelmet Ukrajnának ajánlotta fel, és G7 partnereivel együtt dolgozik egy további 50 milliárd eurós csomag biztosításán is. Jövő hétfőn indul az otthonfelújítási program, amely az 1990 vége előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítését támogatja Európai Uniós forrásból, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a Kossuth Rádióban. Fábián Gergely hangsúlyozta. A program célja az adott épület energiahatékonyságának javítása, és legalább 30%-os energiamegtakarítást kell elérni a felújítással. Hozzátette, a támogatást például a fűtési rendszer, a vízrendszer és a hőszigetelés korszerűsítésére, valamint a nyílászárók cseréjére lehet fordítani. Megjegyezte, hogy a program kapcsán tartott társadalmi egyeztetésre nagyon sok felvetés érkezett. Így került be a támogatott fejlesztések közé a hőszivattyús fűtési rendszerek kiépítése, valamint a műanyag mellett a faszerkezetű nyílászárók beszerelése és a kőzetgyapott hőszigetelés is. Fábián Gergely azt mondta, a becslések szerint 20-30 ezer család élhet a támogatást nyújtott a kerettel. Megérkezett Budapestre az első menetrend szerinti légijárat a kínai Kantonból. A kínai légitársaság hetente négyszer szállít majd utasokat a kínai nagyváros és a magyar főváros között. A repülőgép ünnepélyes fogadása utáni sajtótájékoztatón Illés Boglárka, a külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta. Az új közvetlen járat indítása összhangban van a két ország törekvésével, hogy erősítsék a mindkét fél számára előnyös együttműködésen alapuló kapcsolatokat. A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok töretlenül fejlődnek. Kína Magyarország 9. legfontosabb kereskedelmi partnere volt tavaly, Európán kívül pedig továbbra is a legfontosabb. A kétoldalú kereskedelmi volumen meghaladta a 17 milliárd dollárt 2023-ban, és Kínából érkezett a legtöbb külföldi beruházás Magyarországra, ismertette az államtitkár. Végül az időjárásról. A fátyol felhők mellett a gomoly felhők egy része összeesik. Hajnalban réteg felhőzet képződhet, pára foltokban ködés kialakulhat. A záporok, zivatarok számossága csökken, de helyenként még előfordulhatnak az éjszaka második felében is. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, de záporok, zivatarok mentén átmenetileg erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 32 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, Boldogságunk címmel. A Szent Liturgia egyik legszebb része, amikor elhangzik az Emeljük fel szívünket felszólítás. Az Istenhez vágyódó lélek sóhaja ez. Az áhítat pillanata. De a templomok falain kívül világi hétköznapi környezetben is hangozhat el hasonló. Éppen a nyaralás időszakában. Hiszen a pihenés a megkopott szív újjászületése, a szokásaiba belehalt ember feltámadása. Ahogy József Attila szinte könyörögve mondja, emeljétek föl szíveinket, azé, aki fölemeli. Ezekkel a gondolatokkal ajánlom figyelmükbe mai műsorunk témáit, és kívánok tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.
Az idén centenáriumot ünneplő Miskolci egyházmegyében az első templomszentelést 10 nappal a Miskolci apostoli adminisztratúra megalapítása után 1924. június 15-én tartották Szuhakállóban. A Szent Háromság tiszteletére szentelt görögkatolikus templom kerek évfordulójára emlékezve a pünkösd utáni 4. vasárnap június 16-án ünnepélyes, hálaadó szent liturgiát végeztek a nemrég megújult Szuhakállói templomban. A korabeli leírások szerint 100 évvel ezelőtt 8-10 ezer ember vett részt a templom szentelés szertartásán. Ha nem is ekkora tömeg, de a templomba már be nem férő, igen szép számú hívősereg gyűlt össze most is, közöttük a templom egykori építetőinek leszármazottai. A Szent Liturgiát Orosz Atanász püspök, a Miskolci Egyházmegye főpásztora végezte több olyan pappal együtt, akiknek életútját meghatározta ez a templom. A liturgián mondott beszédében püspök atya a felolvasott apostoli szakasz Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelének egyik sorát jelölte meg az ünnep jelmondatának.
Vigadjanak a mennyeiek és örvendezzenek a földiek, énekeltük. Tiszta szívből, mert most, amikor 100 éves lett ez a templom, igazán érezzük, hogy a mennyeiekkel együtt ünneplünk. Legyen mai ünneplésünk jeligéje ez az apostoli szózat. Gyümölcsötök a megszentelődés, és célotok az örök élet. Hiszen ezért épült 100 éve ez a templom. Ezért gyűlünk itt össze vasárnapról vasárnapra, ünnepekről ünnepekre, hogy betekintve a mennyországba erőt kapjunk a folytatáshoz, és az életszentség útján járjunk egészen, míg végcélünkat, az örök életet el nem nyerjük. Sok fáradozás közepette, egyesek szinte mindenüket felajánlva hozták létre ezt a templomot egy világháború után. az akkori körülmények között bizonyára. Többen az életszentség útjára léptek, már magával a felajánlással is, és azzal a sok munkával, amelyet itt a templom körül vagy a templomban vállaltak. Megható visszaemlékezni rájuk. Most, amikor a mennyországban érezzük magunkat az ünnepi énekek hallatán, akkor közel érezzük magunkhoz azokat, akik az életszentség felé jártak és célba jutottak. Vasárnapról vasárnapra meghallgatjuk a megszégyenítően megtisztelő meghívást szentség a szenteknek. Mert ez bizony nekünk, gyarló embereknek szól, akiket Krisztus Urunk a saját titkos vacsorájához, a saját testével, vérével töltött kehelyhez hív. Még ha távol is járunk a tökéletességtől, megkínál bennünket a jövendő örök élet előízével és a szentség foglalójával. Ezen a mai napon elsősorban ez járhat eszünkben. Azon nemzedékek nyomában, akik az életszentséghez innen merítettek erőt, mi is a mennyország felé zarándoklunk, és erőt merítünk ebből az isteni szent liturgiából, ebből a mai mennyei légkörből. Hogyha valaki elhatározza, hogy ma nem fog megszólni senkit, senkiről nem mond rosszat, és amikor hazamegy holtfáradtan, akkor szívesen meghallgatja a gyermekének a kéréseit, és segít neki a házi feladatban. Igen, akkor ő így lépett egyet előre az életszentség felé. És ha valaki meg tudja állni azt, hogy bűnkövessen el, hogyha valaki gyöngeségében is segíteni tud a másiknak, a rászorulónak, akkor így lép előre az életszentség felé. Vegyük komolyan ezt. És ha nincsenek is köztünk azok, akik itt megkeresztelkedtek, érezzünk felelősséget. Nem csak a már elköltözöttek, a templomépítők és templom szépítők irányában, hanem azon embertársaink felé is, akik megkeresztelkedve is olykor pogány módon élnek. A mai evangélium egy pogány századosnak a hitét mutatta be, aki pillanatok alatt rá tudott hangolódni az Úr Jézus közelségére, és megváltoztatta életét. Adja Isten, hogy akik itt valaha megkeresztelkedtek, rájöjjenek arra, hogy milyen kegyelem fogta el őket, és merjenek mozdulni abba az irányba, amelybe a templomépítők, a templomszépítők annak idején elindultak, és amely irányt mi most mindannyian célba vesszük.
Az ünnepi liturgia végén Szarka József parókus atya mondott köszönetet.
Valahogyan az oltárossal így kiáltunk fel, mit adjak vissza az Úrnak mindazokért,
miket nekünk adott, mit ajándékozott nekünk. 100 év távlatából olyan ősöket, édesapákat és édesanyákat, akik tudták, mi a kötelességük. Sziklára építeni az alapot. A szikla pedig Jézus Krisztus. És ez a kőből épült szikla itt áll, épített örökségül, nemzedékről nemzedékre, reményeink szerint nem 100 évre. És itt él a szívünkben a Szentlélek templomaként, hitet, reményt és föltámadást ígérve minden élethelyzetből. Hát ezzel a hálatelt szívvel mondom zsoltárossal is veletek, köszönöm. Ez a hálaadás az örömnek és a reménynek a hálaadása. Lesz új kikelet, lesz új élet, és lesz föltámadás.
Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője, köszöntőjében arról beszélt, hogy a templom külsejének, belsejének megújulásával együtt a közösség is erősödik és összekovácsolódik.
Nem csak ennek az épületnek a külseje és a belseje lett szebb, hanem reményeink szerint ez a közösség, amely most itt van, ez erősödik, és Isten segítségével egyre jobban és jobban összekovácsolódik. Ezért talán mondhatjuk azt, hogy ez a templom mostantól kezdve nem csak a múltak az emlékét őrzi, hanem ugyanakkor hordozza a jövőnek a reményeit is. Legyen helyszíne a szeretetnek, a békének és a hit megújulásának. És adjon otthont ünnepeinknek, mindennapi imáinknak, és szolgáljon menedékül a keresőknek és a megnyugvást vágyóknak. Ahogyan a Zsoltárok könyvében is olvashatjuk, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, és ha az Úr nem őrzi a várost, hiába virraszt az őrző. Ez az ige, kedves ünneplő gyülekezet, arra emlékeztet bennünket, hogy minden munkánk és erőfeszítésünk csak akkor lesz maradandó, és akkor lesz áldott, hogyha Isten áldása és vezetése kíséri. Hiszen tudjuk azt, hogy mi építjük a falakat, formáljuk a köveket, elhelyezzük a díszítéseket, azonban valódi erőt és tartást csak az Úr áldása adhat. És ezért ma hálás szívvel fordulunk a Jóistenhez, aki megadta a lehetőséget, az erőt, hogy ez a munka itt megvalósulhasson. Mert a templom nem csupán egy hely, ahol összegyűlünk, hanem, ahogy szoktuk mondani, az isteni jelenlét valahogy a templomban azt érezzük, hogy kézzel foghatóvá válik. Ezért különösen fontos számunkra, hogy a templomunk méltó legyen a találkozásokhoz, és hogy mindenki, aki ide belép, érezze ezt az isteni közelséget, Isten erejét.
Végül Dávid István, Szuhakálló polgármestere emlékezett meg a templomépítő ősökről, és tett tanúságot arról, mit jelent a templom a közösség életében.
100 éves templomba gyűltünk össze, felidézni a múltat, hálát adni az eltelt évszázadért. De talán nem túlzás állítanom, hogy azért a több mint 7 évszázadért, mely alatt ez a közösség hányattatott történelme során fent tudott maradni itt, Sajószóa völgyében, hálát adni a jelen mindennapjaiért, és segítséget kérni a jövő felé tekintve. Ez az Isten háza. Ház, ahová a hívő emberek 100 éve járnak imádkozni, az Istent dicsőíteni, fohászkodni, reményt, útmutatást kérni, de örömöt, boldogságot is megosztani jó és rossz időben egyaránt. Ház, amely az 1883-tól formálódó helyi görög katolikus közösségnek otthont adott, ház, amely a helyiek elkötelezettsége áldozatvállalása nyomán dr. Szántai Szemán István esperes tanár vezetésével, Petrovász Gyula országgyűlési képviselő mérnök tervei nyomán 2 év alatt felépült. Ez a ház tanúja volt a 20. század nemzeti és helyi történelmének, tragédiáinak, fordulópontjainak. És hányszor hallották ezek a falak ezt az elrebegett két szót? Istenem, segíts! A hétköznapokban, munkákban, betegségben, családért, barátért, társért, közösségért aggódva, sokszor utolsó mencsvárként. A templom nem csak Isten háza, talán bátran állíthatom az emberek háza is. Közösségeket teremt, megtart, egybekovácsol. Legyen az család, rokonság, gyülekezet, vagy az egész közösség. Hiszem, hogy Szuhakálló megmaradásában Abban, hogy ma itt önálló közigazgatási egységként működő településünk van, nagyon nagy szerepe volt annak, hogy 1883-tól, amikor a Múcsonyi parókus görög katolikus iskolát építetett a faluban, szervezett formában létrejött a helyi görög katolikus közösség. Az a közösség, mely e házat, ezt a templomot építette magának az Isten dicsőségére. Enélkül ma nem lennénk szóakálójak, vagy nem ilyen szóakálójak lennénk.
Dicsőség a magasságban Istennel, és békesség a földön jó akarat az emberekben. Dicsérünk téged, áldunk téged, imádunk és dicsőítünk téged. Hálát adunk néked a teled dicsőségeért, Urunk mennyei királyunk, minden
Június 29-én két szentet is ünneplünk, Péter és Pál főapostolokat. Az apostol fejedelmek mának szóló üzenetét Nyírán Jánostól, a hajdúdorogi főegyházmegye fődiakónusától halljuk.
Krisztusban, kedves testvérek! A mai napon Szent Péter és Szent Pál főapostolokról emlékezünk meg. Nem csupán apostolok ők, hanem főapostolok, vagy ahogy a tropárban is hallottuk, az apostolok vezérei. Ők a legkiemelkedőbb apostolok. Nem véletlen, hiszen, ahogy Krisztus mondja, ők valóban kiválasztottak. Krisztus Szent Péterre azt mondja, hogy te vagy a kőszikla, és én erre a kősziklára építem föl az egyházat. Szent Pált liturgikus énekeink választott edénynek nevezik. Választott edény, ami befogad, nem feltétlenül ételt, italt, hanem leginkább az Isten igéjét, az Isten kegyelmét, sőt, a pogányokat is. Nem véletlen, hogy Szent Pál apostol a pogányok apostola. Ez a két főapostol, két zsidó ember egy fényes pályafutást visz. Egészen Rómáig érkeznek, ahol a 60-as években mindketten vértanú halált halnak. Példaértékű az ő életük a keresztények szemében, azonban most azt mondanánk, hogy könnyű volt nekik. Könnyű volt Péternek Jézus mellett, vagy Jézus nyomában Pálnak, hiszen megvolt az a közvetlen kapcsolat, amikor rögtön megkaphatták a szükséges információt, hogy na most mit kell tennünk. Ha azonban a Szentírást olvassuk, akkor látjuk, hogy voltak az ő életükben nehézségek is. Nem a bebörtönözésre gondolok itt, hanem igenis voltak bizonytalanságok. Amikor Péter elindul a vizen Jézus felé, de meginog a hitében és elkezd süllyedni, Jézus kimenti. Vagy Péter háromszor is megtagadja Jézus Krisztust, amire azt mondta, hogy ez elő nem fordulhat soha. Pálnak is vannak nehézségei, fiatal korát azzal töltötte, hogy Jézus Krisztust és az ő egyházát üldözte. A későbbiekben, ahogy beszámol saját írásában, akár a második korintusi levélben, nem volt könnyű dolga, hiszen egy olyan sebet, egy tövist kapott a testébe, a sátán angyalát akadályozta őt az ige hirdetésben. Ez a nehézség olykor fokozódik, akár a kettejük viszonyában is. Nem csak az Arany János fülemiléjében van gond a Péter és Pál között, hanem a főapostolok is bizony össze-össze vitatkoznak. Gondolhatunk itt akár a körülmetélkedésnek a problematikájára. Azok a pogányok, akik megtérnek a kereszténységhez, körül kellene metélkedniük. Az apostolok azonban a főapostolok vezetésével mégis meg tudnak egyezni. A mai világban mi is itt állunk a saját problémáinkkal, gyengeségeinkkel, vitáinkkal, olyan könnyen vitatkozunk, olyan könnyen megsértődünk, vagy megsértünk, és majd olyan nehezen békülünk ki. Mit tegyünk ilyenkor? Gondoljunk a főapostolokra, akik mégis meg tudtak egyezni, De miért is? Azért, mert az Úrra hagyatkoztak. Nem kaptak ők sem meg mindent, hiszen nem beszélünk ma Szent Pál szent és isteni liturgiájáról, amit a görögkatolikus egyházban végeznénk, vagy nem beszélünk Szent Péternek a Szent Háromság tanáról, hiszen mindezeket később fogalmazták meg, jó néhány évszázaddal később. Akár ők is megkaphatták volna, de nem, nekik elegendő volt az, amit az Úrtól kaptak. Ők nem akartak többet, sebbe belenyugodtak. Ennyit kaptam az Úrtól, s ahogy Szent Pálnak szól a kinyilatkoztatás, aki háromszor is kéri az Urat, hogy vegye el tőle a sátán angyalát ezt a tövista testéből, ő azt a választ kapja, elég neked az én kegyelmem. Az erő ugyanis az erőtlenségben is kiteljesedik. Kedves testvérek, mi is, akik küzdünk gyöngeségeinkkel, olykor vitába szállunk, nekünk is legyen meg ez az adomány az Úrtól, mi is tudjunk az Úrra hagyatkozni, és megbízni benne, és azt mondani, igen, Uram, elég nekem a te kegyelmed. A te erőd az én erőtlenségemben, gyöngeségemben is, hibáimban is mutatkozzon meg, és fejlődjön ki. Adja Isten, hogy úgy legyen. Amen.
Kereszténynek lenni annyit jelent, mint odaadni magunkat annak az örömnek, hogy megjelent közöttünk üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Vallja Szeretett Hittan című könyvének bevezetőjében Enzsöl Ellák. Majd így folytatja. Aki hisz, az a teremtő szeretetben keresi létének végső értelmét, kapcsolatot keres azzal az ismeretlennel, aki megszólította őt. Számára minden valóság beszédes jel egy nálánál nagyobb titok szolgája. Neki a látható nem más, mint a láthatatlan nagykövete. A következő percekben meghallgatjuk Enzsöl Ellák említett könyvéből a Láthatatlan címmel írt elmélkedést. Ulbrika András olvassa fel. Nekik már megadatott Isten színről színre látása. Nekünk pedig az a lehetőség, hogy a hit fényénél fürkészük a világot, és rácsodálkozzunk erre a láthatatlan valóságra.
A láthatatlan. Hogyan lehet megszerettetni a láthatatlan Istent? Hogyan vonzódjon valaki egy ismeretlen archoz, amely képzeletét meghaladja? Hitoktatói gondra átfordítva, hogyan beszéljünk Istenről abban a világban, ahol mindenki szemléltető eszközökhöz szokott? Mivel és hogyan szemléltessem a mindenség urát? Vajon reménytelen vállalkozás, hogy a végtelen szeretetből megérezzen valamit egy fiatal ember? Istenről csak a szeretetre nyitott embereknek tudok beszélni, ezért a hitoktatás legtermékenyebb idejének az ifjú kort tartom. Ülnek előttem a 16 és 20 év körüli lányok és fiúk. Megkérdezem őket, szerettek-e már valakit? Ragaszkodtak-e szívből és igazán egy másik emberhez? Fölfogtak-e valamit abból a titokból, hogy semmi és senki sem elég önmagának? Mitől van ez? Miért van ez? Honnan van ez? S logikus a folytatás, kitől van ez? Miért vagyunk olyanok, hogy nem férünk a bőrünkbe? Ezek a kérdések már az Istenhez közeledés első lépcsői. Hamarosan az is kiderül, hogy mindegyikükben élt egy kép arról az emberről, akit jövendőbeliükként elgondoltak maguknak. Élt bennük egy értékrend, egy elvárási lista, amelyben felzsorolták tulajdonságait, mielőtt még találkoztak volna vele. Volt az életükben valaki. Egy nagy ismeretlen, akit már a megismerkedés előtt szerettek, akit már bemutatkozás előtt vártak. Honnan szedték össze ezt a gyűjteményt? A környezetükben látott jó és rossz tapasztalatokból. Ilyen fiú nem kellene, mondták, ha valaki nekik nem tetszően viselkedett. Vele el tudnám képzelni az életemet, gondolták, ha valaki jó volt hozzájuk. Forrás folyóba ömlik, folyó az óceánba, az egeknek folyton özönlik vegyülő suhogása. Magány sehol. Isteni jel, s rend, hogy minden tünemény keveredjék valamivel. Olvasom Shelley örök szép sorait. A mindenség minden megmozdulása arról árulkodik, hogy valahová tart. Mindennek oka, célja, s valami értelme van, valahonnan, valahová igyekszik. Ez az elemi igyekezet él bennünk is, amikor felfedezzük, hogy nem vagyunk elegendők önmagunknak, nem tudunk szigetként élni. Vajon csak úgy magától van, véletlenül van a világban és az emberben ez a másikhoz igyekvő sodrás? Értelem nélküli játék csupán az a találkozási vágy, amit magunkban tapasztalunk. Miért emberfölöttiek az igényeink? Miért nem nyugszunk meg abban, ami itt és most van? Miért törekszünk mi mindig magasabbra? Egyetlen pap sem létezett még a földön, amikor az ember már vallásos volt. Az Isten szó nem papi találmány, egyidős az emberrel. Mióta az ember ember, mindig tisztelt és imádott valakit, valaki nálánál nagyobbat. Nagy naivitás lenne ezt az imádatot a félelemre fogni. Inkább annak a gyermeknek a megrendülését rejti, aki lepkehálóval akarta megfogni a szelet. És amikor nem sikerült neki, nem a szelet tagadta le. Csupán felfedezte, hogy más is létezik a hálóba fogható dolgokon kívül. Stefan Andres. A legősibb emberi tapasztalás az Isten utáni vágyakozás. Hogyan születhet egy ilyen egyetemes igény az emberi szívben, ha semmi alapja? A fiatal lélek nagyon is érzékeny arra, hogy felfogja azt a csodát, hogy a szeretett arc megrajzolhatatlan arc. Egy gondolkodó fiatal nem ijed meg attól, hogy Istent nem lehet neki bemutatni. Hiszen éppen ez a tehetetlenség, az Istennel való kapcsolat boldogsága. Ha Isten beleférne a mi kis agyunkba, ha megfejthetnénk, mint egy matematikai példát, akkor az azt jelentené, hogy kisebb nálunk, tehát nem Isten. Az Isten mindig nagyobb, minden tapasztalhatónál. A láthatatlan szeretet, a láthatók szeretetén keresztül ismerhető meg. Mindaz, aki szemet tud nyitni szépre, jóra és igazra, utat épít az Istenhez. Minden véges szeretet, üzenet a végtelen szeretetről.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük a január 18-ai összeállításunkat, amelyben folytattuk beszélgetésünket egy kárpátaljai fiatal testvérpárral, akik bemutatták az otthoni életük kihívásait, reményeit, örömeit. Műsorunk második részében pedig Kárpátalja mezőgazdaságáról volt szó. Elsőként Kovács Nikolettát és Kovács Beatrixet hallják. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Mesél valamit Marosi István atyáról, a Ortutai Elemér görögkatolikus kollégiumnak a vezetőjéről. Ő milyen főnök?
István atya a kollégium vezetője, nagyon szereti a programokat szervezni, és nagyon szereti, hogyha részt veszünk rajta. Heti egyszer, szerdánként van egy közös imádságunk a görögkatolikus templomba, és ezután egy görögkör. Hát itt minden héten István atya úgy próbálja szervezni, hogy vagy legalább egy előadó jöjjön, vagy együtt csináljunk valamit, közös társas játék, vagy megbeszéljünk valami témát, filmnézés, mindig úgy alakítsa, hogy a heti egyszer valamilyen érdekes programot szervezzen nekünk. Nagyon nem szeretné, hogy elmenjenek a kollégiumból, mert van, hogy évközben is valaki meggondolja magát és elmegy, és ugye akkor nehezebb feltölteni a helyet, meg hogyha már úgy lássa, hogy megszoktuk azt a közösséget, megszoktuk egymást, nagyon, nagyon nehezen viseli azt, amikor valaki gondol egyet és csak úgy elmegy.
Varjú Zoli egy nagyon jó barátom, és ő is a háború kitörésekor elment a kollégiumból, pedig ő is egy jó mozgatórugója volt a programoknak.
Hát nekem Varjú Zoltán az osztályfelnököm volt a karácsfalvi liceumba, és amikor úgy döntött, hogy elmegy a liceumból, az Ortutai szakkollégiumba folytatta munkásságát, és én is oda felvételiztem, tehát a liceumba osztályfelnököm volt, a Goliba pedig nevelőm, és ha nem a háború, akkor már munkatársak is lehettünk volna, meg hát mondhatni azok is vagyunk, de nem mivel kitört a háború, éve eljött ide Magyarországra.
Beregszásznak az arculatát mennyire változtatta meg a háború? Nagyon sok menekült van?
Sokan menekült, és amikor még kitört a háború elején, ugye a sok ukránok Beregszászba jöttek a városba, és nem tetszett nekik az ottani élet, ahogy van, hogy minek nincsenek kaszinók, meg bárak, meg szórakozó helyek, tehát ők nem is fogták annyira fel úgy ezt a háborút, mint ahogy mi megéreztük.
Az furcsa volt, hogy nem is sorozták be őket.
Igen, őket nem sorozták be, és ezt még mai napig nem értjük, hogy minek.
Ugye, hogy az utcán hallgatod a beszélgetést a Beregszászba, akkor azért hallod, hogy sokan telepedtek le Kelet-Ukrajnából.
Igen, sokan telepedtek le, és vannak olyan ukránok, akik oroszul is beszélnek, de azért Beregszász egy magyar ajkú város, még mindig több embert hallani magyarul beszélni, mint ukránul vagy oroszul.
Beregszásznak nagyon jó a polgármestere, hogy ő próbál mind a két nemzetnek kedvezni.
Igen.
Most Beatrixhoz fordulok, hogy a ti közösségetek, osztályotok mennyire összetartó volt Karácsfalván?
Hát mivel ugye 6. osztály óta ott vagyok, már 5. éve, ezért nagyon sok osztálytársam is van már 6. osztály óta, de nagyon sokan már ki is mentek, ugye kiköltöztek. Van, aki csak gondolt egyet és elment évközbe, tehát változóak, de próbáljuk velük tartani a kapcsolatot, és én azt gondolom, hogy egy nagyon összetartó osztályról beszélünk. Igaz, hogy nagyon sokszor volt az is, hogy osztályfőnököt kellett váltanunk, de attól függetlenül én nagyon örülök, hogy ennek a társaságnak vagyok a tagja, és jó társaság.
A háború miatt sok tanárotok elment?
Igen, vannak tanárok, akik elmentek. Nevelők is, csak tanárok is elmentek, és de ugye helyettük jöttek más nevelők is, és...
A kisbolt még működik Karácsfalván?
Persze, még mindig működik a kisbolt. Minden nap mennek diákok, és van, hogy a füzet, amivel be kell írni, hogy mikor mész ki, és mikor jössz be, az van, hogy nagyon betellik. Úgyhogy sokan mennek.
Jó, el kell mondani, hogy ez egy nagyon pici kis falu, tehát annyi mindent nem lehet csinálni.
Hát igen.
De bicikli is kirándulás esetleg szokott lenni?
Persze, szokott lenni biciklis kirándulás, amikor mondjuk az idő is arra szolgál, és avval is ugye nevelői engedéllyel kell, illetve nevelővel kell menni, nem mehetsz magad.
Nekem van erről a biciklés jelenetről egy történet, mert ha keresztúrba szokott búcsú lenni a templomba, akkor biciklivel szoktunk búcsúra menni keresztúrba, úgyhogy...
Ez egy nagy élmény. Én a keresztúri úton találtam egy 50 grivenyest egyszer, plusz az én 20-30 szavas ukrán tudásomat Puskinára mentem el biciklivel, hogy gyakoroljam.
És ugye van ez a sztolkás viselet, hogy nem lehet bárhogy menni templomba, van egy viselet, hogy van egy szoknya a liceumba, ami mindenkinek ugyanolyan, nem rövidebb, nem hosszabb, ezt meg kell vennie, és minden lánynak egyforma szoknyája van, a blúz is szolidnak kell legyen, és na hát a lányoknak nem volt annyira kényelmes biciklire ülni, és úgy menni keresztúrba búcsúra, de ez egy hagyomány már így több éve, és szerintem ez nagyon jó dolog.
Puskinára visszatérve, nem tudom, hogy még ott van-e egyáltalán a Puskin szobor, mert ezeket az orosz szobrokat eltávolították. Amikor még alsós voltál Karácsolván, akkor be kellett járnod, az nem volt nehéz?
De sokkal fárasztóbb volt a bejárás, mint a beköltözés, és szerintem az jobb a diákoknak az, hogy bent laknak, mert akkor a kommunikációt is jobban építik, és hogyha beutaznak, akkor sokkal fáradtabb lesznek a diákok, hogyha hazamennek. Ugye ott még hazamennek, akkor rögtön üljenek le tanulni. És reggel ugye már korán kell kelniük, mert korán indul a busz az útvonaltól független. És szerintem a bentlakás az jobb, mint a beutazás.
Honvágyatok nem volt?
Nekem nem volt honvágyam. Az eleje egy kicsit nehéz volt, de én mondom, hogy nekem a nyelv miatt, hogy ukrán iskolából mentem át magyarba, hogyha abban az időben meg lett volna ez a lehetőség, hogy 5. osztálytól lehettél már liceumos, nagyon szívesen lettem volna még akár első osztálytól is, hogyha lehetne, mert én köszönöm azt a 3 évet, hogy ott tanulhattam, de amennyit lehetett volna, még szívesen lettem volna liceumos. És ezek a liceumos buszok meg úgy vannak kialakítva, hogy 3 irányba 3 busz van, az egyik busz megy Beregszáznak, és 2 megy Szőlős irányába, és ugye Beregszáznak egész Jánosig megy, és ugye ott, ahol aki az első diák ül fel a buszra, neki tényleg korán kell kelni, és legkorábban ül fel, és legkésőbb ér haza, aki Jánosinak megy. Úgyhogy ez a 2 év biztos, hogy fárasztó a diákoknak, de Jenő atya nagyon jól megoldotta ezt a lehetőséget, hogy, mert azt a 2 évet ki lehet bírni, utána már bentlakásos vagy, de hamarabb beleszoksz a liceumos életbe.
Tóth Jenő atya az intézmény igazgatója, és Beatrix, te mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
Orvos szeretnék lenni.
És akkor melyik egyetemre, főiskolára fogsz jelentkezni?
Hát szerintem az Ungvári Egyetem az nekem közel áll a szívemhez is, és jobb lenne a családomnak is, hogyha Kárpátalján tovább tanulnék. Nem jönnék ugye Budapestre, de hogyha a helyzet is úgy hozza, akkor Budapesten a Semmelweis Egyetemre szeretnék menni.
Nikolett, amikor kitört a háború, akkor Miskolcra jöttek ukrán gyerekek, és téged megkértek fordítani. Ez hogy történt?
Ezt a felkérést nyáron kaptam. Dnipropetrovskból jöttek gyerekek, 100 gyerek jött, hát már vezetőkkel együtt, és 2 fordító, 2 ukrán szakos diák kellett a főiskoláról, és az egyik tanárom engem hívt fel rögtön, de hát úgy mondta, hogy erősen ajánlott ez az egész dolog, hogy ha akarom, ha nem, de nem tudnak most más találni, muszáj, hogy menjek és hogy segítsek ebbe, de el is vállaltam. 50 gyerek volt úgymond az én vezetésem alatt, és 50 a másik lány vezetése alatt, akivel jöttünk ide Miskolcra. Fordítani kellett a gyerekeknek, mert ugye itt, akik szervezték, Miskolcon a rendészeti technikumban volt megszervezve ez a kis tábor, vagy kirándulás a gyerekeknek, nem tudtak ukránul, és ez volt már a 3. csoport, aki nyáron jött ide, és mindenkivel jöttek ugye legalább 2 olyan ember, aki tud magyarul és ukránul is, de annyi nem tetszett nekem ebbe az egész dologba, hogy jöttünk, segítettünk, fordítottunk, de az ottani vezetők se úgy beszélnek ukránul, mint mondjuk mi, ahogy tanulunk, meg ahogy Kárpátalján beszélünk ukránul. Nekik is van egy saját tájszólásuk, akcentjük, oroszosabbul beszélnek, mi már azért inkább az ukrán irodalmi nyelvet tanuljuk meg, de viszont van kárpátaljasi ukrán szólásuk is, de az irodalmi nyelvet tanuljuk az iskolában, ők meg oroszosabbul, és akkor ránk is szóltak, hogy hallani rajtunk, hogy Kárpátaljáról vagyunk, de viszont mikor meg ide eljövünk Magyarországra, akkor itt hallani, hogy magyarul is hallani rajtunk, hogy nem, nem tisztán beszélünk magyarul.
De remélem, hogy kedves volt a fogadtatás a miskolciak részéről.
Igen, az nagyon kedves volt, és nagyon örültek nekünk, hogy mentünk. Még ők köszönték meg ezt az egész segítséget, hogy őket segítettük ki ezzel, hogy mindent, amit ők mondtak magyarul, mi fordítottuk, mert másképp nem értették volna meg se a gyerekek, se a vezetők. Nagyon jó programok voltak nekik szervezve, Nyíregyházára, az állatkertbe, Miskolcon voltunk, Lilafüreden, fürödni voltunk egyszer, már nem tudom pontosan milyen akvaparkba, és minden nap versenyek voltak szervezve, röplabdáztunk, fociztunk, társasjátékoztunk, úgyhogy látszott a gyerekeknek, hogy ez kellett, ez a kis feltöltődés, mert arra az egy hétre legalább nem hallották azt a sok rakétát és a szirénát, ami otthon van, Ukrajnában állok.
És hogyha megengedtek egy ilyen személyes kérdést, hogy apukátokkal nem találkozhattok otthon a háború miatt, mert besoroznák, és ő Ausztriában dolgozik, és úgymond akkor ez jól is jött ki, hogy neki ő nem került veszélybe. De nehéz ezt a mindennapokban ezt átélni, hogy apukátokat úgymond nagyon ritkán láthatjátok, és úgymond csak Miskolcon vagy máshol, ahol nem Kárpátalján.
Nagyon nehéz felfogni ezt az egész helyzetet, de amikor már én megszülettem, hát apa már régóta Magyarországon dolgozott, de havonta járt haza. Volt egy kis magyar autó, céges autó, és avval két hetente is volt, hogy hazajött. Most meg ugye, hogy már második éve nem volt otthon, hát ez ugyanúgy neki is nehéz, de nekünk is nagyon, és már nagyon várjuk, hogy vége legyen ennek az egész szörnyűségnek, és mi hamarabb hazajöjjön, de én úgy gondolom, hogy addig jó, míg itt van, és itt tudunk találkozni, mint hogy otthon történjen meg akármi, hogy elvigyék.
Pedig egy gyönyörű házban laktok, és akkor mondtad, hogy gyerekkorotoktól kezdve már Magyarországon dolgozik, akkor ti már hamar hozzászoktatok a Túró Rudihoz.
Igen.
Az ilyen magyarországi dolgokhoz, de tudom, hogy a piacon is hozzá lehet jutni azért egy-két ilyen.
Igen, most már egyre több magyar termékhez lehet hozzájutni nálunk is otthon.
És akkor így, ha azt nézzük, hogy milyen szép településen laktok, magyar településen laktok, és milyen szép házban éltek, és látom, hogy a továbbtanulásnál is mindig Kárpátaljába gondolkodtatok, akkor ugye mondhatni, hogy ti mindent elkövettek azért, hogy magyarként ugyanúgy Kárpátalján tudjatok élni.
Igen, mindenféle kép otthon szeretnénk, és ezért is várjuk nagyon, hogy vége legyen mi hamarabb, de gondolom nem csak mi, hanem mindenki, aki kárpátaljai, meg szerte a világon, azt szeretné, hogy mi hamarabb befejeződjön ez a háború. Most voltam egy 4 hetes gyakorlaton, mivel most fogok végezni, azért választani lehetett, hogy hova szeretnénk menni az egyéni gyakorlatra, és a liceumban voltam gyakorlaton, és azt mondták nekünk a liceumban a tanárok, hogy ezen a gyakorlaton fog eldőlni, hogy te tényleg szeretnél tanár lenni, vagy nem, mert azért 4 hét alatt, ha minden nap tanítod a gyerekeket, akkor már el tudod dönteni, hogy most tényleg szeretnél tanár lenni, tudnád-e őket tanítani, és nekem már gyerekkoromtól ez a vágyam, hogy tanár lehessek, de most még jobban bebizonyosodott, hogy én tényleg magyar ajkú gyerekeket szeretnék megtanítani úgy ukrán nyelvre, hogy nem rákényszeríteni ilyen versekre. Tudom, hogy az van a programban, meg az követelik, de valami olyan utat szeretnék biztosítani a diákoknak, hogy könnyebben tanuljanak meg beszélni, és nem is, hogy megszeretne az ukrán nyelvet, de legalább megérteni. És van egy szép kertes házunk Csepélyben, nagyon szeretünk ott lakni, és Kárpátalján szeretnénk maradni a továbbiakban, és nagyon várjuk már, hogy vége legyen, és apa hazajöjjön.
Szegény apukádat meg alig lehet visszatartani, pedig most inkább ne találkozzatok hónapokig, mint hogy őt elvigyék, és ne adj Isten, valami történjen vele. Van olyan ismerősötök, akit besoroztak?
Nincs olyan ismerősünk, akit besoroztak, meg a faluból se tudunk olyat mondani, meg most hazudnánk, hogyha azt mondanánk, hogy mi otthon annyira megérezzük, mert van egy-két riada, olyankor, ha az iskolában vagyunk, akkor le kell menni az óvóhelyre, a pincébe, ennyi van, amit megérzünk, de mi inkább lelkileg érezzük ezt meg, hogy nem lehetünk együtt a szeretteinkkel.
Az egy kicsit kemény téma, de olyat is hallottam, hogy a Facebookot megfigyelik, hogy a magyarok mit beszélnek egymás között.
Voltak ilyenek mondva, hogy megfigyelik a Facebookot, és a telefonhívásokat is lehallgatják.
És nekem ismerősömet is már vitték be miatt az őrse, hogy nem tetszett nekik. Még a Beatrix-től kérdezném, hogy hogy elvileg ez egy sztereotípia vagy nem, de hogy az ukrán egészségügy az nem annyira magas színvonalú, de te ennek ellenére orvos szeretnél lenni. Van olyan példa előtted, ami ilyen pozitív, és szeretnéd őt követni? Vagy pedig csak általánosan eldöntötted, hogy orvos szeretnél lenni? Bírod egyáltalán a vért?
Persze, bírom meg. Így az utóbbi években nagyon megszerettem a biológiát és kémiát. Ez a tanároknak is köszönhető, mert nagyon jó biológia és kémia tanárom van. És mivel a kémia tanárom az egyben az osztályfőnököm is, ezért nagyon sokszor el szoktunk beszélgetni erről az orvostudományról. És mondta ő is, hogy nagyon ajánlja Ungvárt, mert pont ugyanazt tudják szerinte biztosítani, és nagyon jó oktatást tudnak ott is biztosítani, hogyha te akarsz. És hogyha akaratod van, akkor pont ugyanazt meg tudod tanulni azt is, mint Ungváron.
Ungvárt ismered?
Hát nem annyira. Hát osztálykirándulásokon esetleg voltunk meglátogatni Ungváron a székesegyházat, de annyira még nem volt kilátásom.
Most Örhidi Lászlót, nagydobronyi gazdálkodót, a Pro Agricultura Kárpátika, Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány szaktanácsadóját hallják, aki bemutatja Kárpátalja mezőgazdasági helyzetét.
Egy furcsa kettőség van itt a kárpátaljai mezőgazdaságban, úgy, mint az ország egészébe. Ugye háború mindenre rátelepszik, úgy lelkiekben, mint gazdaságilag. Ugye a szántóföldi gabonatermesztésnek a jövedelmezősége az ismert okok miatt az tökéletesen a földbe állt. Értem ez alatt, hogy ugye csodálatos időjárás volt az éven. Elegendő eső esett, akkor esett, amikor kellett, és a nap is kellő mennyiségben sütött, és kellő melegen. Viszont a jó megtermett mennyiséget nem lehetett eladni. Nem lehetett eladni, mert blokád alatt vannak a fő tengeri kikötői Ukrajnának, emiatt a kivételi nehézségekbe ütközik az export, nagyon nyögönyelős. Emiatt a gazdáink nagyon-nagyon nyomott áron, valahol a jövedelmezőségi szintnek a fele alatt sikerül csak értékesíteni a megtermelt buzát, kukoricát, árpát, sőt még sajnos az olajos növényeket is. Kiszámoltuk, hogy a jövedelmezőség valahol 74-75 mázsánál lenne per hektár, nem jövedelmezőség, annál lenne nullánál. Egy hektárnyi buzának például a kokáira a megtermelése, és bizony hát ilyen termés eredményeket nem büszkélkedhetett senki. Itt se Kárpátalján, se azt gondolom az egész országban se, úgyhogy itt gond van. De a kettőség alatt azt értettem, viszont más kultúrák pedig éppen, hogy nagyon is jövedelmezőnek számítanak, úgy a háború első évében, mint a háború második évében is. Ezek pedig zömében azok a kultúrák, amelyek délvidéken kellene, hogy megteremjenek, azokon a területeken, ahol vagy háborús cselekmények folynak, vagy pedig okupáció alatt vannak. Ezek zömében azok a primér zöldségtermékek, amely korán tavasszal délvidékről vagy tömegbe áramlanak az ország nagyvárosaiba, valamint a linnye. A dinnyetermesztés Kárpátalján gyakorlatilag a semmiből ugrott fel egy cirka 150 hektára ezen az éven, és nagyon jó jövedelmezőséget biztosította a gazdáknak, akik ebbe vele mertek vágni. Számos buktatóval találkoztak természetesen, többek között a munkaerőnek a hiányával is. Azzal kellett szembesülni, mivel nagyon kevés a munkára fogható férfi erő. Hát bizony az a 10-malán kilós dinnyéket az fel kell pakolni, és a növény munkaerő pedig erre nem minden alkalommal volt képes. Hát ilyen nonsens. De gyakorlatilag ezek vihetik el kultúrának a jövedelmezőségét, vagy pedig lehetetlenítik el magát a termést is. Egyébként a koreai hajtatásos kultúrák nagyon jó produkáltak, és hallgatva azokat a katonai szakértőket, amely szerint, hogyha netántán a háború holnap befejeződne, ott azoknak a területeknek, onnan az agresszoroknak ki kellene takarodniuk, és háborús cselekmények folytak, annak az aknamentesítése akár 10 évet is igénybe vehet, és az Isten tudja hány milliárd dollárt. Innen számomra, vagy a gazdáink számára értelemszerűen egyből adódik az a következtetés, hogy az elkövetkező jó néhány évben a kárpátai magyar zöldségtermesztéknek a termékéről valószínűleg nagy kereslet fog mutatkozni. Ez megnyilvánult abban is, hogy ugye van egy ikonikus programunk, az első lépés program, ahol tavaly is, és az idén is rekordszámú pályázat, mint egy 90-92 pályázat érkezett be, és egy átlagos évben olyan 30-tól esetleg 40-ig tudunk eredményes pályázatot hirdetni. Tehát ezek érvényes pályázatok, viszont a forrás hiány miatt nem tudunk többet teljesíteni. Az idején a szponzori hátterünk valamennyire megnövekedett, úgyhogy gyakorlatilag az összes érvényes pályázatot le tudtuk fedni, és mintegy 89 pályázatot sikerült győztesként kihirdetni. Ezek meg is kapták a termesztésre szükséges anyagokat és eszközöket. Ez nagy sikerként könyveltük el, mert egyrészt úgy tűnik, hogy ezek az emberek, akik belevágnak a gazdaságuk fejlesztésébe, vagy úgymond az első lépés megtételébe, mindenképpen bíznak a jövőbe, abba, hogy lesz holnap, és a család számára mindenképpen meg kell teremteni azt a kellő jövedelmezőséget, ami az itthon létnek a mindenképpen az alapjával kell, hogy váljon. Több eredményes programot is sikerült lebonyolítanunk a szervezetünknek. A szervezeti változás is állt be az alapítvány életébe, ugyanis kaptunk egy plusz falugazdász státust. Erre nagy szükségünk volt, mert a munka az számos, és viszonylag kevesen vagyunk, úgyhogy 6 falugazdásszal rendelkezik most az alapítvány. Gyakorlatilag azokat a területeket fedjük le, ahol az intenzív zöldséggyümölcs termesztés folyik. Egyébként valamikor sikerül az igényeket kielégíteni, máskor pedig az igényeknek az elébe menni. Ezt úgy értem, hogy ugye a háború következtében meg az ismert körülmények miatt is kialakult az a helyzet, hogy nem minden termelő tudja a portékáját a nagybani piacra eljuttatni. Kialakult egy olyan vállalkozói réteg, amely itt faluhelyen termelő központokban felvásárolja az árut, bizományba, eljuttatja a nagybani piacokra, ott eladja, majd hazajön és elszámol a gazdákkal. Nyilván nagyon sokszor ott a viszonteladónak, vagy a felvásárlónak a becsületességén múlik, hogy ebből mennyit tartnak magának, és mennyit ad a gazdának. Ezzel számot vetve sikerült önkéntesekkel megszervezni termesztési idényben, hogy az egyik falugazdászunk minden hajnalba begyűjtötte önkéntesek segítségével a munkács és a nagyszélősi piacokon az aktuális tólig szóló árakat, és ez 9-10 óra magasságába a Facebook oldalunkon ezt közé tettük. Napi több ezer kattintást értünk el, mert mindenkinek, akinek van eladni való árulja, legalább napjába egyszer megnézi az aktuális árakot, mert ez fontos számára.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben megismételtük a január 18-ai összeállításunkat. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a